Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Hegedűs Andrással, a Prímási Levéltár igazgatójával, B. Varga Judit beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában a 7 gyermekes édesapát, Hegedűs Andrást, aki nem mellesleg történész levéltáros, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója, a Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottságának társelnöke. Először is elsőként az apaságról, a 7 gyermekről, a mély hitedről szeretnélek kérdezni itt a Mária Rádió stúdiójában, mert emlékszem egyetemista korunkból, hogy olyan jó volt rátok nézni a feleségeddel, derű és az egymás iránti rajongás és tisztelet látszódott már akkor is, 18-19-20 évesen. Mi a titkotok?
Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert én semmiféle titkot nem találok abban, hogy két ember úgy dönt, hogy az élete sorsát összeköti, e szerint esküt tesz, és utána ezen eskü szerint akar élni. Hát tulajdonképpen csak ennyi. Tehát ha az Úr, abból indulunk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az igenetek legyen igen, a nem pedig nem, ha kimondtam az igent, akkor már csak Krisztus tanítása alapján is kötelez az igen.
Ebben igazad van, ezt nagyon szépen mondtad, de valljuk be, hogy akkor, amikor mi egyetemre jártunk, bő 30 évvel ezelőtt, most már mondhatjuk, azért ez egy egyedülálló dolog volt. Én most neked bemerem vallani 30 év távlatából, hogy egy kicsit különcként néztünk rátok, és irigykedve. Tehát az a korszak egyáltalán nem erről szólt, az álhatatosságról, és arról, hogy az igen, igen, és a nem, nem. És hogy beszédetek egyértelmű legyen, arról nem is beszélve, hogy olyat nem nagyon hallottunk akkor, hogy az életet oda ajándékozni a másiknak.
Igen, ez lehet természetesen, hogy ezt ilyen nagyon bő kontextusba rakjuk, akkor ez igaz volt, sőt sajnos attól tartok, hogy ez ma még igazabb. Mindkettőnk családjában, hála Istennek, példamutató felmenőket láttunk, hogy mindenki a kimondott igennyéhez ragaszkodott, és a szüleink, nagyszüleink és példamutató házas életet éltek, úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe beleszülettünk, és ez volt számunkra a természetes, hogy az ember, ha már kimondott egy igent, akkor ahhoz következetesen ragaszkodik.
És ezt adjátok át a 4 lánynak és a 3 fiúnak?
Hát igyekszünk, igen, erre nevelni őket is, hiszen ne felejtsük el, hogy az oltár előtt tett eskü nem csak ugye arra szól, hogy a másik mellett kitartok, hanem arra is esküt teszünk, hogy a gyermekeinket a katolikus hitben neveljük fel. Tehát akkor innétől fogva ez szintén egy kötelezettség, márpedig a katolikus egyház tanítása szerint nyilvánvalóan erre kell, hogy neveljük a gyermekeinket.
Nem csak hitedben, családi életedben vagy példás, és ilyen mélyen álhatatos, hanem a munkádban is. A mai világ szintén nem arról szól, hogy egy munkahelyről megy nyugdíjba az ember. Te szinte egyetem után a Prímási Levéltárban kerültél, és azóta is ott dolgozol, vezeted a Prímási Levéltárat. Mi ez a ragaszkodás a hivatásodban?
Azt gondolom, hogy azért a gondviselés vezeti az embert, így alakult, hogy én itt a Prímási Levéltárban találtam magamnak munkát, és hát ez valóban egy lenyűgöző, fantasztikus gyűjtemény, tehát nem telik el úgy nap, hogy az ember valamire rá ne csodálkozzon a múlt kincsei közül, tehát mondhatni azt, hogy megunhatatlan gazdagságú a levéltár. Most már 26 éve dolgozom ott, elmondhatom, hogy és még csak töredékét ismerjük, tehát, és attól tartok, hogy a legnagyobb igyekezetünk mellett is csak bizonyos részeket fogunk tudni a nyilvánosság számára feltárni, könnyebben hozzáférhetővé tenni.
Ezt is folyamatosan végzed, most az jut erről eszembe, hogy pár évvel ezelőtt, 2016-ban a sajtóba szinte idézőjelben mondom, de sajtónyelven talán indokolt, hogy bombasztikusan hatott a hír, amikor bejelentetted, hogy Esztergom és a Canterbury érsekség között tulajdonképpen a 12. század óta folyamatos a kapcsolat, nyilván az általad gondozott források, levéltári dokumentumok ezt igazolják.
Valóban, tehát ez a maximum, tényleg a nyilvánosság számára azért ez a magyar egyház történeti írásban nem volt abból a szempontból újdonság. Az tény és való, hogy általánosan nem nagyon tudott tény, hogy Canterbury és Esztergom, illetve akár úgy is mondhatjuk, hogy az angol királyság és a magyar királyság között Esztergomban van egy olyan kapocs, amely már a középkorban létrejött, amit a török idők egy kicsikét elfeledtettek, aztán nagyon szépen Lékai Bíboros úr ezt a maga időszakában igyekezett ismét fölemelni, és a maga méltó helyén kezelni, és hát elmondhatjuk, hogy valóban Esztergom őriz Beckett Szent Tamástól erekjét, miközben Angliában tekintettel a 8. Henrik korabeli erekje pusztításra megsemmisültek az angliai erekjék, és feltétlenül, amit a középkorba Esztergomba hoztak, és történeti kutatások bizonyítják, hogy az esztergomi érsek ott volt 1220-ban, amikor felemelték a Beckett Szent Tamásnak a földi maradványait Canterburyben, és ünnepélyesen áthelyezték az új sírhelyre. Az esztergomi érsek ott volt, és azt már csak zárójelesen teszem hozzá. Az esztergomi érsek ezáltal közvetítője lehet azon nemesi ellenállás gondolatának, amely az aranybullában ölt testet, amely az 5 évvel korábban, 1215-ben kiadott Magna Carta Libertatumban, ugye Angliában már megjelenik, és aztán mi 2 év múlva fogjuk ünnepelni a Magyar Aranybulla kiadásának, az 1222-es aranybullának a 800. évfordulóját, és ezt az oklevelet, pontosabban II. András aranypecsétjét őrzés a prímási levéltár. Tehát itt nagyon sok síkra lehet hirtelen elvinni ezt a gondolatot, hogy egy szent kapcsolatán keresztül hogyan lesznek jogtörténeti, politikatörténeti párhuzamok a magyar és az angol történelemben.
Ha nem is megyünk ilyen messzire, de ebből is látszik, hogy milyen gazdag a levéltár gyűjteménye, a te kutatási területed, amiből a doktorátusodat, tudományos fokozatodat is szerezted, az a 19. századi magyar egyház történet. Miért pont ezt a témát választottad?
Érdekelt nyilvánvalóan a korszak, és nem gondoltam volna, hogy ez ennyire végigkíséri az életemet. Annak idején az érettségén is a dualizmus korát húztam, ebből érettségiztem történelemből. Aztán ezt föl is emelgettük később, Kósa László professzor úr, a világi érettségi elnökünk volt az ELTE-ről, ugye annak idején az egyházi gimnáziumban rendszerváltás előtt volt egy egyházi elnök és egy világi, és érdekes módon Kósa professzor úr egyetemi tanárként került hozzánk.
Ez az esztergomi Ferences
gimnázium. Ez az esztergomi Ferences gimnáziumról beszélünk, igen. És hát professzor úr is ezzel a korszakkal foglalkozott, és azért mondom, hogy érdekesek ezek a szálak, ahogyan a későbbiek során összefonódnak, és az érdeklődés megvolt bennem a dualizmus korszaka iránt, és hát találkoztam egy érdekes osztrák tanulmánnyal, amely ennek a korszaknak az osztrák vonatkozásait dolgozta föl, viszont a magyar témáról hallgatott, tehát nyilvánvalóan a tanulmány szerzőjének a magyar nyelv ismeret hiánya miatt források nem álltak rendelkezésre, és hát gondoltam, hogy akkor jó lenne ennek az osztrák munkának a magyar oldalát is megírni, és akkor így kezdtem beleásni magamat ebbe a témába.
És akkor pontosan mi is volt a doktori téma?
Hát a doktori téma az a püspöki székek betöltésének politikai háttere a dualizmus korában, ez volt a pontos címem, és hát ez valóban egy abból a szempontból érdekes korszak, hogy a magyar kormányzat hogyan próbált befolyást szerezni a püspöki székek betöltésénél abba, hogy kik legyenek püspökök adott helyeken, ugye a főkegyúri jogon keresztül, és bár természetesen Rákosi Mátyásék ezt tökélyre vitték, de azért a korszak a liberalizmusnak a korszaka, azt viszont Rákosék sem merték megkockáztatni, hogy dogmatikai kérdésekbe beleszóljanak, már pedig Eötvös József, akkori kultuszminiszter, az első vatikáni zsinat előtt a kiutazó Simor hercegprímásnak azt mondta, hogy ha a pápai tévedhetetlenség dogmáját a magyar püspökök megszavazzák, akkor az egyházi alapítványi vagyont azt államosítanák. Na most azért ez egy nagyon, az az egyház életébe való nagyon mély belenyúlás, hogy dogmatikai kérdésekben a magyar kormányzat beleszólna. És hát akkor Simorék egy furcsa taktikázásba kezdtek, az a döntés született, hogy a szavazás előtt hazajöttek. Tehát tulajdonképpen nem szavaztak nemmel, hazajöttek, ezzel természetesen a pápa neheztelését magukra vonták, egy püspököt, püspök volt, aki nem jött haza, Jekelfalusi Vince, székesfehérvári püspök, akit utána súlyos támadások is értek, és emlékezetem szerint aztán végrendeletileg a szívét Rómába vitték, hogy ott temessék el, és a pápához való hűsége jeleként egy szép képet kapott ajándékba, ami most is a székesfehérvári püspöki palotában függ.
Csernok János prímásról, esztergomi érsekről mindig olyan lelkesedéssel beszélsz, feltűnt ismerkedésünk alatt, hogy nagyon sokszor hivatkozol rá és előhozod. Mitől különleges Csernok személye számodra?
Csernok valóban egy érdekes személy, ugye most Trianon 100. évfordulójánál különösen is föl kell, hogy hívjuk a figyelmet őrá, mert nagyon fájlalom, hogy az egyházi diplomáciának a szerepét a trianoni 100 éves kutatásokban teljesen figyelmen kívül hagyták. Ugyanis Csernok János a saját diplomáciai kapcsolatán keresztül, és ez az egyházi diplomácia nyilvánvalóan elér az amerikai bíborosokig, a francia bíborosig, az olaszok, stb. Megpróbálták enyhíteni Trianonnak a súlyos csapását. Maga Csernok, aki szlovák születésű volt, teljes mértékig azon volt, hogy lehetőség szerint területi veszteség nélkül, vagy legalábbis ugye Horvátország önállósodásával, de az egyébként területi integritás mellett szállt síkra, és például olyan tervezetet dolgozott ki, ő a szlovák ajkú magyar hercegprímás, hogy fenn egészen északon, tehát az Árva-Liptói területeket értjük ez alatt most, a Magas-Tátra területét, egy Szlovenszkó nevű autonóm terület jöjjön létre, de Magyarország határain belül. És én ezt a mostani publikációkban egyrészt nem látom sehol se. De egy rendkívül jóhumorú ember is volt, és hát nagyon jópofa anekdóták maradtak fönn az esztergomi aulában róla. Többek között az első világháború után ugye a vitézi rend jött Esztergomba, és hát kérte, hogy hát adományozzon a vitézi rendnek telkeket, amiket majd ők a vitézi rend tagjait megadományozzák. Mire Csernok odalépett az ablakhoz, tudni kell, hogy a hercegprímási lakosztály a Dunára néz, és így kimutatott a Dunára, azon túl persze az elcsatolt területekre, és azt mondta, hogy foglaljátok vissza, ott vannak az én földjeim, ha olyan nagy vitézek vagytok, akkor adok nektek területet. És ami a legmegragadóbb, az ami a halálos ágyán történt, ezt Leopolda Antal kanonok írja le, kultuszminiszter is fölkereste őt a halálos ágyán, és azt mondja neki Leopold tanúsága szerint, hogy mondd el a nagyvilágnak, nem igaz, hogy elnyomta a nemzetiségeket egy olyan ország, amely egy Tóth Paraszt fiút a hercegprímási székbe emelt.
Ennek nagyon örülök, hogy ezt mind elmondtad, hiszen nem csak, hogy a közbeszédben töredékesek és hiányosak, hanem még a történészi szakmán belül is egymás között konferenciákon sem nagyon kerül szóba ez az egész, csak hogyha az egyháztörténeti vonatkozású. Igen. A széles tudásodról a hallgatók azt gondolom, hogy már most megbizonyosodtak. Engem még nagyon izgat, te írtál egy nagyon komoly és hosszabb tanulmányt elsőként Pió atya bilokációjáról, Mindszenty Józsefnek megjelent a Konti utcai börtönben.
Hát igen, ez igazából annak volt köszönhető, hogy bizonyos publikációkban ez az információ, hogy miszerint Mindszenty bíborosnak megjelent volna bilokáció útján Pió atya, ez úgy tartotta magát, oly mértékben, hogy Mindszenty bíboros egyik kiváló monográfusa, Mészáros István professzor úr is megemlítette ezt, mint egy olyan információt, amit ő sem megerősíteni, sem cáfolni nem tud, hogy ez egy forrásszegény dolog, mondanak ilyet kvázi. És azért tegyük hozzá, hogy nem csak én foglalkoztam ezzel, hogy Török Csaba professzor úr is az esztergomi hittudományi főiskola egyháztörténelem tanára. Egymást egyébként függetlenül dolgoztunk. Lényeg az, hogy Pió atya szentélyavatási tanúvallomásait rögzítő jegyzőkönyvbe ezt felvették, és egymástól függetlenül beszereztük ennek a másolatát. Tehát én direkt írtam Rómába a kapucinus rendi levéltárba, hogy ennek a tanúvallomásnak a hiteles lepecsételt igazolt másra, tehát küldjék meg nekem, mert ez a tanulmányomnak az alapja. És aztán úgy fontanódtak össze a szálak Török Csaba atyával, őt kértem meg, hogy amikor én megírtam ezt a tanulmányt, legyen szigorú és igazságos bírám, mielőtt ez megjelenne, hogy azért tévedést ne publikáljunk. És azért el kell mondanunk, hogy a bilokáció az nyilvánvalóan egy rendkívül, a csodák között és a legrendkívülibb esetek között tarthatjuk számon, és valóban nagyon nehéz és forráshiányos ez az adat, de a tanulmányomban, ami egyébként az interneten is elérhető, oda jutok végül, hogy igenis ez elfogadható. Természetesen ennek az elfogadásához az olvasónak azt az axiómát kell először magáévá tenni, hogy Isten létezik és mindenható, és a számára nincsen lehetetlen, mert ezen axióma nélkül az egész tanulmány nem érthető, de ha ezt az alapvetést elfogadja, és az interneten több visszajelzés is érkezett, alapvetően pozitívak, voltak persze negatívak, de hát ott alapvetően az Isten hit hiányzott az életőből, hát nyilvánvalóan akkor most nincs is miről beszélnünk, mert elbeszélünk egymás mellett.
Igen, ez egy teológia történésztől hallottam, hogy az olyan, mint a vakmester lövész, hogy valaki Isten hit nélkül ilyes dolgokról diskurál. Nemrégiben jelent meg egy általad szerkesztett, nagyon fontos kötet, Vándorlásunk társa lett. Az elmaradt Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, amely jövőre meg lesz rendezve, annak egy nagyon fontos történeti kötete ez, a Keresztény Múzeummal közösen készítettétek, méghozzá az 1938-as Magyarországi Eukarisztikus Kongresszusról, ami a te megállapításod szerint a 20. századi magyar katolicizmus kiemelkedő eseménye.
Annyit szeretnék pontosítani, hogy valóban én is leírom ezt a mondatot, de igazából Fejérdi András kollégám, az Egyháztörténeti Bizottság társelnöke tanulmányában van ez, és aztán, mint hogy ez egy valóban nagyon jól megfogalmazott mondat, ezért magam is hivatkozom rá, és valóban igaz is. Ez egy tanulmánykötet, amiről beszélünk, tehát maga a könyv az diplomácia történeti, mondjuk úgy, hogy közigazgatás történeti, mert ugye a fővárosnak a tevékenységét is vizsgálja, építészet történeti, művészet történeti szempontból járja körül az 1938. évi budapesti eucharisztikus kongresszust, amely meghatározó volt a magyar katolikus egyház történetében, és azt gondolom, hogy valóban most, hogy készülünk az újabb, a második budapesti eukarisztikus kongresszusra, jobban meg kell ismernünk mindannyiunknak a 38-as eseményeket, azokat a rendezvényeket, azt a fantasztikus szervezési munkát, amivel a résztvevők számára felejthetetlenné tették ezt az eseményt.
És ez is olyan, mint ahogy az egyházi diplomácia Trianon kutatásból kimarad, sajnos ez sincs benn, még a közoktatásban, a történelem tankönyvekben sem kellő hangsúllyal, hogy azért itt mekkora tömeg mozdult meg, és hogy Budapest gyakorlatilag a turizmus számára is ez milyen fontos jelentőséggel bírt. Igen. Magyarország jól vizsgázott összefogásból, tehát megértették az akkori politikai pártok, hogy most itt valami más történik, valami párton felüli. Igazából erőteljesen nem szóltak ellene, nem akadályozták. Ez miatt is fontos, hogy tudjunk ezekről az eseményekről?
Nyilvánvaló, de például kiemelném már csak azért is, mert a II. Vatikáni zsinat előtt vagyunk, minthogy kevés volt a szállás Budapesten, ezért a lakosság segítségét kérték a szervezők, hogy aki tud, az ajánljon föl szállóhelyeket. És volt, akinek volt önálló, üresen álló lakása, azt ajánlotta, volt aki a saját lakásában egy szobát ajánlott föl. Ezért egy lakáshivatalt szerveztek, és a lakáshivatal nyilvántartásaiból a kötet egyik szerző, Csombor Erzsébet, nagyon szépen kimutatja, hogy kb. 1500 protestáns felekezetű magyar testvérünk és több mint 4000 izraelita testvérünk ajánlotta föl a lakását az eucharisztikus kongresszusra, Magyarországra érkező vendégek számára. Ez valóban azt mutatja, hogy ez egy nemzeti ügy volt, és mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan azt gondolták, hogy itt mind a pártpolitikán, de a felekezetieskedésen is felül kell emelkedni. Az ország végül is egy rendezett, erős, bár Trianonban megcsonkított, de talpra állt országnak a képét tudta mutatni, és valóban, ahogyan te is mondtad az előbb, ez a turizmus szempontjából is rendkívül fontos volt, tehát fölismerték azt a lehetőséget, hogyha most valaki zarándokként jön el ide, akkor ha pozitív élményekkel távozik, akkor majd turistaként, családjával, ismerőseivel, barátaival visszatérhet, és ennek céljából ilyen kis utikönyveket, kis vademékumokat adtak ki, amely segítette a Magyarországra érkező különböző nyelvű vendégeket, hogyha részt vesznek a kongresszusnak az eseményein, akkor azon túl Budapesten és környékén, sőt még a Hortobágyon is milyen látványosságot vagy érdekességeket találnak maguknak, éttermek neve és stb. Ezek. Tehát túlmutatott rajta, de hát tudjuk, tulajdonképpen ez volt az utolsó békeév, tehát hogy mindazt, amit virágba szökkenhetett volna a 30-38-as események nyomán, azt a II. Világháború derékba törte.
Ezt a kötetet a Mária Rádió hallgatói hol tudják megvásárolni, hol hozzáférhető?
Szent István Társulatnál, a Szent István Társulat webáruházában, vagy az Új Ember Kiadónál, annak a könyvesboltjában. Az eddigi tapasztalatok szerint egy nagyon sikeres könyvről van szó, mert sok fogy belőle.
Hála Istennek! Milyen idézetet hoztál nekünk a Szentírásból?
Hát ez egy nehéz feladat volt, igyekeztem helytállni, a kánai mennyegzőt választottam. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Mária rámutat Jézusra. Maga a csoda körülménye is rendkívül fontosak, hiszen Jézus maga figyelmezteti édesanyját, hogy nem jött el még az én időm, még nem kell, hogy csodákat tegyek, de Mária az, aki a szükség miatt arra kéri a fiát, hogy mégis tegyen csodát, és Jézus ezt megteszi. Tehát Mária közbenjáró hatalmára fölhívja a figyelmünket. A másik, a szűzanyának ez a roppant csendes alázata, hogy észreveszi a szükséget, a fiát megkéri, hogy segítsen, és utána figyelmezteti a szolgákat, és aztán ő maga is visszavonul, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Ez nyilvánvalóan történetileg a szolgáknak szól, hogy ők tegyenek meg mindent, amit Jézus mond, hogy töltsék meg vízzel ezeket az edényeket. De ez azt gondolom, hogy századokon át is szól nekünk is, és a Szentírás minden olvasójának, hogy tegyetek meg mindent, amit mond nektek. Vagyis kövessük Krisztusnak a tanítását, bármi is legyen az, mert biztos, hogy nem lesz rossz. És azt gondolom, hogy akár erre az egy mondata is egy életet föl lehet építeni. Gyermekkoromnak egy régi emléke Zoltvány László tisztelendő úr, aki csendesen pihen a nagykanizsai temetőben, egy kiváló nagy tudású pap volt, egy prédikációja gyerekkoromból, egyetlen mondat, hogy azt gondoljátok, kedves testvérek, hogy az Úr nem tesz ma csodákat. Azt mondja, dehogy is nem, csak elmegyünk mellette.
Köszönjük szépen ezt a nagyon erős hitvallást. Köszönjük szépen, hogy eljöttél a Mária Rádió stúdiójába. Hegedűs Andrást, a Prímási Levéltár igazgatóját, 7 gyermek édesapját hallották, B. Varga Judit kérdezte.
Hegedűs Andrással, a Prímási Levéltár igazgatójával B. Varga Judit beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.